Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy Kelet-Ukrajnában július 1-től határozatlan időtartamú tűzszünetet fogadtak el a szemben álló felek. Ijász György, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője azt mondta, a kelet-ukrajnai konfliktusra hosszú ideje jellemző, hogy a tűzszüneteket állandóan megsértik a felek és egymást hibáztatják emiatt. Harangozó Éva interjúja.
Az elmúlt időszakban is tulajdonképpen súlyosbodott a helyzet, és többször, tehát lényegében kiújultak a harcok. Nagyon sok egyéni, helyszíni összeütközés történt az elmúlt időszakban. Több mint 3 ember meghalt, és megsérültek. Ez a tűzszüneti megállapodás Minszkbe a 3 oldalú munkacsoportban született, ami folyamatosan dolgozik, tehát korábbi tűzszünetekben, és ezek a felek minden esetben beleegyeztek, tehát lényegében azt kell mondjam, hogy ez nem újdonság. A gyakorlat fogja megmutatni, hogy ez a tűzszünet ez működni fog, vagy meddig fog működni. 16-ban ugyanígy tartásra való tekintette megállapodtak egy tűzszünetben, az 6 hétig körülbelül tartott ki, és akkor lényegében működött, legalábbis 6 hétig mindenképpen. Most komplikáltabbnak ítélik a helyzetet a szakértők, de nem kizárt, hogy az aratásra való tekintette, ami mindkét fél számára fontos, talán most is lesz lehetőség arra, hogy ezt betartsák, ezt a tűzszünetet.
Nem csak erről a tűzszünetről állapodtak meg, hanem arról is, hogy Vlagyimir Putyin Oroszország elnökkel találkozni fog, Donald Trump amerikai elnökkel. Az oroszoknak mennyire fontos ez a találkozó?
Az orosz és az amerikai csúcs találkozó kérdésköre az folyamatosan napirenden volt az elmúlt években, tehát Trump megválasztása óta, Putyin újraválasztása újra felvetette ezt a kérdéskört. Az eddigiekben nem voltak megfelelő adottságok, hogy egy ilyen találkozó létrejöjjön. Úgy látom, hogy az Észak-Koreával való találkozás az, amely hozott áttörést ezen a területen is. Ugye az amerikai elnök és az észak-koreai vezető is sikeresnek mondta a találkozót, annak ellenére, hogy rendkívül ellenségesek voltak egymással szembe korábban, és ennek a sikernek a nyomán tulajdonképpen indította el Trump elnök újra annak a lehetőségét, hogy az orosz kollégájával találkozzon. Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó lett megbízva az ügy előkészítésével, tekintette arra, hogy Pompeo külügyminiszter ugye még az észak-koreai kérdéskörrel foglalkozik, találkozott a Bolton az orosz vezetése, tehát Lavrov külügyminiszterre, illetve Putyin elnökkel is, és ott tárgyalták meg a találkozó lehetőségét. Várhatóan július 11-én, 12-én, tehát a NATO csúcsot követően fognak találkozni, és eddig 2 helyszín merült fel a találkozóra, az egyik Bécs, a másik Helsinki.
Ijász Györgyöt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértőjét hallották. Miloš Zeman cseh köztársasági elnök kinevezte Andrej Babiš új kormányát. Ezzel véget ért a tavaly október óta húzódó húzavona, amely alatt nem sikerült Babišnak a kabinet összeállítása. A 15 tagú koalíciós kormányban 10 a választásokon győztes ANO mozgalmat, 5 pedig a cseh szociáldemokrata pártot képviselik.
Miloš Zeman cseh államfő ma délelőtt nevezte ki a Babiš kormány minisztereit, akik letették esküjüket. Andrej Babiš második kormányát 8 hónappal a parlamenti választás után és 5 hónappal első kisebbségi kormányának bukása után nevezték ki. A szlovák származású cseh kormányfő a kinevezés utáni beszédében elmondta, a kormány prioritásai közé Csehország biztonságának megerősítése, az illegális bevándorlás elleni küzdelem folytatása, valamint az ország érdekeinek védelme tartozik. Kihangsúlyozta, hogy Csehországot a gazdasági fejlettség tekintetében újra az európai elitbe szeretné kormányozni. A hosszas alkudozás után megalakult cseh kormánykoalíció, az ANO CSSD szövetség a 200 tagú cseh alsóházban 93 képviselői széket foglal el. 78 hely Babis mozgalmáé, 15 a szociáldemokratáké, akik 5 minisztériumot fognak irányítani az új kormányban. A belügyet, a külügyet, a kulturális és az agrártárcát, valamint a munkaügyi és népjóléti minisztériumot. A parlamenti bizalom elnyeréséhez azonban Babiséknak külső támogatásra, harmadik erőre is szükségük lesz. Az Anomár megállapodott Cseh és Morvaország kommunista pártjával, hogy a bizalmi szavazáskor garantálják a kormányzáshoz szükséges többséget. A kommunisták, akik 15 képviselőt juttattak a parlamentbe, a megállapodás végleges elfogadásáról a párt központi bizottságának szombati ülésén döntenek. A prágai sajtó nem számít a megállapodás elutasítására. A cseh jobboldal körében nagy felháborodást váltott ki, és elfogadhatatlannak tartják, hogy az 1989-es rendszerváltás után Babis befolyáshoz juttatta a kommunistákat. Annál is inkább neheztelnek, mert az új kommunisták által támogatott kormány kinevezésére a csehországi kommunista rendszer áldozatainak mai emléknapján került sor. A hatályos szabályok értelmében a kinevezett cseh kormánynak egy hónapja van arra, hogy programját a képviselőház elé terjessze és bizalmat kérjen maga számára a testülettől. A bizalmi szavazást előreláthatóan július 11-én tartják. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Dániel múlik, hogy megépülhet-e tervezett nyomvonalán az északi áramlat 2. Az orosz földgázt közvetlenül Németországba juttató vezeték ötletét élesen ellenzi Ukrajna és több kelet-európai uniós tagállam. Moszkva szerint a dánokra Washington gyakorol nyomást. Svetnik Endre összefoglalója.
Azt követően, hogy a svéd hatóságok is rábólintottak a Finnöbölből a Balti-tengeren át Németországig futó északi áramlat 2 építésére, már csak egy országon múlik, hogy az orosz Gazprom állami energiacég alternatív útvonalon szállíthat-e gázt Németországba, és akár Ausztriába és Olaszországba is. A dán kormánynak is engedélyt kell adnia, hogy áthaladhasson a Balti-tengeri gazdasági övezetén a tervezett orosz gázvezeték. Kopenhága egyelőre lebegteti a döntést, miközben Oroszországban hol arról beszélnek, hogy néhány hónapon belül beadja a derekát, de arról is, hogy a cseh folyósított földgázszállításban érdekelt Egyesült Államok nyomást gyakorol rá, hogy üsse ki a piacról az oroszokat. Az északi áramlat 2-t hevesen ellenzi Ukrajna is, amely szerint a Krimet elcsatoló Oroszország gyakorlatilag háborút vív vele az ország keleti részén. Kijev emellett komoly tranzitdíjaktól esne el, ha az orosz állami monopólium, a Gazprom nem Ukrajnán keresztül szállítaná az EU-ba a földgázt. Az Euraktiv portál idézte az északi áramlatot építő cég svéd tanácsadóit, akik üdvözölték kormányuk döntését, de a svéd vállalkozási és innovációs minisztert is, aki szerint Stockholmnak nem tetszik a vezeték, mert úgymond növeli az EU függőségét az orosz gáztól, csökkenti Ukrajna tranzitország szerepét, de nem utasíthatja el csak úgy. A dán parlament közben olyan törvényt fogadhat el, amely nemzetbiztonsági okokból megtorpedózhatja a jelenleg tervezett nyomtávot. Erről beszélt Lars Løkke Rasmussen miniszterelnök Vladimir Groysman ukrán kormányfő kopenhágai látogatása idején. 2011-ben Dánia még támogatta az első északi áramlat vezeték építési projektjét, de ahogy elmérgesedett az elmúlt években Oroszország és a Nyugat viszonya, úgy nőtt az új vezetékkel szembeni ellenállás. Az oroszok szerint a döntéssel most kiváró Kopenhágára valójában Washington gyakorol nyomást. Világos az erős amerikai nyomásgyakorlás, geopolitikai érvekkel próbálnak jobb feltételeket teremteni az amerikai cseh folyósított földgáz importjához, miközben az drágább, mint a csövön érkező orosz gáz, mondta Alexander Grushko, orosz külügyminiszter helyettes. Grushko ugyanakkor hozzátette, egy dán vétó esetén is megépül a vezeték, mert léteznek alternatív nyomvonalak. Kérdés, hogy Donald Trump és Vladimir Putin júliusi amerikai-orosz elnöki csúcstalálkozóján felmerül-e a téma, és alkut kötnek-e róla. Az 1200 km hosszú északi áramlat 2-t a tervek szerint jövőre adnák át, és évente 55 milliárd köbméter gáz szállítana. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Percek. Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Nagy többséggel elfogadta a jogállamiság magyarországi helyzetéről szóló különjelentését az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága. A dokumentum alapján az országban fennáll a veszélye az európai értékek súlyos és módszeres megsértésének, ezért indokolta a 7. cikk szerinti eljárás megindítása. A Judit Sargentini holland zöldpárti jelentéstevő által összeállított dokumentumban leszögezték, a libének aggodalmai vannak az alkotmányos és a választási rendszer működésével, az igazságszolgáltatás függetlenségével, a korrupcióval, az adatvédelemmel összefüggésben, ahogyan a véleménynyilvánítás, a tudományos élet, az egyesülés és a vallás szabadságának, illetve a kisebbségek, például a romák, a zsidók, vagy a menedékkérők jogainak területével, és az egyenlő bánásmóddal is. Múlt héten az akkor elfogadott úgynevezett stop-soros törvénycsomagot és az alkotmánymódosítást is bírálta Judit Sargentini.
Azt gondolom, hogy nagyon szomorú ez a szerdai nap. A Magyarország gyűlés pont a menekültek világnapján az európai parlamenti szavazás előtt fogadta el azt az alkotmánymódosítást, illetve azt a törvénycsomagot, amely fellép a menekülteket segítő civil szervezetek ellen. Nagyon szerény kérés volt, hogy várják meg a Velencei Bizottság véleményét, de ezt sem teljesítették a magyar hatóságok.
Orbán Viktor miniszterelnök Soros György emberének nevezte a holland politikust.
Az azt jelenti, hogy nyomást akarnak gyakorolni Magyarországra, hogy változtassa meg az álláspontját a bevándorlás kérdésben. De miután a magyar választók ezt a kérdést eldöntötték, ezért erről nincs, hogy beszélni.
A szöveghez mintegy 260 módosító indítványt nyújtottak be. A Fidesz-KDNP-s politikusok önálló előterjesztéseit szinte kivétel nélkül elvetették. A jelentés előreláthatóan szeptember 12-én kerül majd az EP plenáris ülése elé, amely ennek alapján kezdeményezheti az uniós alapszerződés 7. cikke szerinti atomfegyverként is emlegetett jogállamisági eljárás megindítását Magyarországgal szemben. Itt az elfogadáshoz már a leadott voksok több mint kétharmadára, illetve az összes képviselő abszolút többségének támogatására, vagyis legalább 376 szavazatra lenne szükség. Nemrégiben tartották az Európai Unió, valamint az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség országainak közös parlamenti közgyűlését Brüsszelben. Ezen vett részt az Európai Néppárt vallásközi párbeszéd munkacsoportjának társelnöke, Hölvényi György is.
Parlamenti tagok közötti találkozóról van szó. Minden évben vagy Brüsszelben, vagy valamelyik tagországba kerül sor ezekre a találkozókra, aminek a lényege, hogy a különböző segélyezési és fejlesztési célokat meghatározza. Tehát az elmúlt évek menekült problémái és az egyiptomi migráns problémái megmutatták, az semmiképpen nem megoldás, hogy ezekről a kontinensekről, vagy ezekről az országokból az elvándorlás növekszik, az elvándorlás fokozódik, hanem igazából, tehát az európai segélyezés és a fejlesztés politikának egyetlen mércéje az lehet, és az kell, hogy legyen, hogy kevesebb ember indul el, kevesebb migráns keletkezik, a biztonság növekszik, és ebben igenis Európának cselekednie kell.
A korábbi hírekkel ellentétben nem osztotta meg az európai felhasználók személyes adatait a Facebook szabálytalanul a Cambridge Analytica nevű brit-amerikai politikai elemző és tanácsadó céggel. Jelentette ki Steve Satterfield, a közösségi oldal adatvédelmi igazgatója az Európai Parlament illetékes bizottságának hétfői meghallgatásán. Május végén Mark Zuckerberget, a Facebook alapító vezérigazgatóját is meghallgatta az EP arról, hogy miként használhatott fel a Cambridge Analytica több 10 millió profilt az amerikai elnökválasztási kampányban. Az Európai Bizottság korábban azt közölte, hogy az adatgyűjtés akár 2,7 millió európai felhasználót is érinthetett. Az antimikrobiális rezisztencia egyre növekvő globális kérdés, ami az orvosok félelmei szerint 2050-ig több emberrel végezhet, mint a rák. Ezért az Európai Parlament sürgeti a bizottságot és a tagállamokat a jobb megelőző intézkedések végrehajtására. Az orvosok egyre többször szembesülnek kezelhetetlen bakteriális fertőzésekkel, mert az antibiotikumok egyszerűen már nem működnek. A rezisztens baktériumok az állatoktól is átkerülhetnek az emberekre, közvetlen érintkezés vagy a tápláléklánc útján. Évi 700 ezer haláleset köthető a gyógyszerrezisztens fertőzésekhez. Csak az Európai Unióban évente 4 millió ember fertőződik meg kórházakban, ami a baktériumok melegágya. Karin Kadenbach, osztrák szocialista képviselőt hallják.
It's little steps that can really make the big difference, like washing your hands in the hospital.
Apró dolgokkal érhetünk el igazán nagy változást, mint például a kórházi kézmosással. Valamint rengeteg ember szed antibiotikumokat hasztalanul, mert éppen vírusos fertőzésük van, ezért fontos a körültekintő és helyes használat.
A problémával összefüggő uniós kutatások finanszírozása mellett a parlament az új modellekbe, a magánpartnerekbe és más megoldásokba való további befektetésekre szólít fel.
Az EP perceket hallották.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán, a műsorvezető Exterde Tibor volt. Köszönjük a figyelmet!